kalmárkodás heve elnyomott minden szemérmet, s Júda nem restelt hangosan fölkiáltani, hogy egy ilyen finom fiút, aki mindnyájuknak ura lehetne, s ők szolgái, azt kótyavetyéjék el 30 sékelnél olcsóbban. Úgy tett, mint a teljesen belé volna bolondulva árujába, s amikor már 25 ezüst pénznél tartott, arra ragadtatta magát, hogy odament és arcon csókolta a némán pislogó Józsefet, azt kiáltva, 50-ért sem tudna és akarna megválni egy ilyen okos és drága kincstől. De az öreget a csók nem puhította meg. Ő maradt az erősebb, annál is inkább, mert jól látta, hogy a testvérek minden esetre és tulajdonképp bármi áron meg akarnak szabadulni a fiútól, amire az alkú színleges megszakításával és föladásával könnyen rá lehetett jönni. 15 ezüst sékelt, persze a könnyebb babilóniai mérték szerint ajánlott. De amikor a fivérek szaván fogva 20 sékelig verték fel az árut, mégpedig föníciai mérték szerint, akkor megtorpant, és nem engedte ennél feljebb sófolni. Mert hiszen mondhatta volna, hogy a fiút a végpusztulás szélén találta, és egyszerűen a megtaláló jogára hivatkozhatott, és váltságdíjat igényelhetett volna, úgyhogy tisztára kereskedői előzékenység részéről, ha ezt az összeget nem számítja föl, és nem vonja le az árból, hanem hajlandó 20 teljes súlyú sékelt fizetni föníciai mérték szerint. Ha ezt sem méltányolják, eláll az üzlettől, és hallani sem akar többé a gaznádi gyerekről. Megállapodtak tehát 20 ezüst pénzben, az általánosan szokásos súlymérték szerint, és a testvérek leöltek egy bárányt a nyájból a fák alatt a vendégek tiszteletére, kieresztették vérét és a húst megsütötték fölszított parázson, hogy fölemeljék a kezüket, és egyenek egymással áldomásul és megerősítésül, s új ura, az öreg Míneai Józsefnek is adott egy-egy falatot. De mit kellett a fiúnak látnia? Látta, mint a testvérek titkon és suttyomban, hogy az izmáliták észre ne vegyék, a díszruha rongyait megmártották a kiontott vérben, és alaposan összemocskolták azzal. Szeme láttára vakmerően cselekedték ezt, halálos bizalommal hallgatásában. És ő evett a bárányból, melynek vérét az övé helyett ontották. Helyén volt a lakoma és az erősítés, mert az alkú még korán sem ért véget. Csak nagy vonalakban történt meg, miután megállapodtak az alapárban. Ám most kezdődött a részletmunka, és a megállapított érték lerovása áróban. Itt helyre kell igazítanunk a különféle jámbor leírások útján elterjedt és megrögződött elképzelést, mintha az izmáliták csengő ezüst pénzben fizették volna pénzes zacskójukból a vételárat a testvérek markába, amikor ezek Józsefet eladták. Az öreg egyáltalában nem gondolt arra, hogy ezüst pénzben fizessen. Pénzről bizonyos okokból nem is szólva. Ki cipel magával az útra ennyi fémet? S melyik kalmár nem egyenlíti ki szívesebben tartozását áruban, amikor minden egyes tárgy, ami a vételár egy részének ellenértékeként szerepel, alkalmat ad számára, hogy javítson az üzlete, mivel így eladó lesz maga is, hogy szolgálhassa tulajdonvásárlói érdekeit. Másfél sékel ezüstöt finom kézi mérlegén darabokban mért le a Míneai pásztorok számára. A fennmaradó összeget áruban fizette tevéi hátáról. Így hát lerakták a podgyászt, és kiteregették a fűben mindazt, amit magukkal hoztak. A tömjént és a szép törésű gyantát a folyón túlról, és mindenféle más mosolygó tárgyat a mindennapi használatra, borotvát és rézkést és tűzkövet, lámpákat, kenőkanalakat, berakott munkájú sétabotokat, kék üveggyöngyöket, szandált és ricinus olajat, Egész bazárt és vegyes kereskedést nyitottak a kalmárok a vevők sóvárgó szeme előtt, akik 18,5 ezüstpénz árát választhatták ebből árujukért, miközben minden egyes holmiért olyan alkudozás folyt, mint a csupán erről az egyről lenne szó, úgyhogy valóban beesteredett, mire végeztek, és Józsefet eladták kevés ezüst és sok kés, balzsamtörmelék, lámpa és bot ellenében. Ezután az izmáliták fölpakoltak, és ajánlották magukat. Bőven szenteltek időt az ügynek, és nem kímélték az órákat. Most azonban igyekeztek ismét térben gyümölcsöztetni az időt, egy darabot még akartak utazni az alkonyatban, mielőtt felütötték volna éjj szállásukat. A testvérek csöppet sem marasztalták őket. Csupán tanácsokat adtak nekik a továbbutazást és a követendő utat illetően. Ne menjetek a belső területen, mondották, és a vízválasztó hegygerincen Hebron felé, és így tovább. Nem ajánljuk ezt, sőt óvjuk ettől barátainkat. Az utak gondozatlanok, megbotlanak az állatok, és mindenütt utonállók leskelődnek. Erre vonuljatok tovább a síkon, és térjetek arra az útra, amely a dombon át a fáskert lábánál visz a határ felé, így biztonságban lesztek, és a tenger lágyfővegyét taposhatjátok 7x17 napig, vagy ameddig akarjátok. Gyönyörűség a tengerpartján utazni, nem lehet betelni vele, és egyedül észszerű. A kalmárok búcsút véve megígérték, hogy így tesznek. A tevék föltápászkodtak alattuk, és az eladott József Kedma az öreg fia előtt ült. Szemét most is lesütve tartotta, mint egész idő alatt, akkor is, mikor evett a bárányból. És a testvérek is földre sütött szemmel álltak, miközben a karaván eltűnt a hirtelen leszálló alkonyatban, azután mélyen beszívták a levegőt, és újra kifújták. Most hát nincs többé. Ruben a veremhez megy. A leszálló alkonyatban pedig, és a nagy csillagokkal közelgő susogó estében Ruben, Lea fia, Dothánból kerülő utakon hajtotta József sírja felé Szamarát, mely a szükséges holmit vitte, hogy véghez vigye, amit az éjjel szeretetben és félelemben kitervelt. Keblében akármilyen széles és hatalmas volt is, zakatolt a szív, mert Ruben erős volt, de lágy és izgékony kedélyű, és félt, hogy a testvérek rajta kapják, és megakadályozzák a mentés művében, amely megtisztulásának és újbóli fölemeltetésének műve is lenne. Ezért izmoktól duzzadó arca sápat volt a homályban, és becsavart oszloplába lopakodva érintette a földet. Összeszorított ajka közül egyetlen kiáltással sem noszogatta a Szamarat, hanem csak dühösen bögdöste időről időre az egykedvű állat farát botjának végével, hogy tovább jussanak. Mert egytől mindennél jobban félt Ruben, hogy halálos csönd lesz a kútban, mire megérkezik, és halkan kiáltja József nevét, hogy a fiúban kialszik addigra a lélek, és elpusztul addigra, és minden előkészület hiába való lesz, különösen a kötéllétra, melyet szeme látára kellett a dotáni kötélverőnek csomóznia. Mert végül is ezt választotta Ruben mentő eszközül. Különböző esetekben vehette hasznát. Ha a fiú erői engedik, fölkapaszkodhat rajta a mélyből. Ha nem engedik, legalább leülhet fokai közé, és ekként húzhatja napvilágra Ruben erőtől duzzadó karja, mely egykor átkarolta Bilhát, és nyilván alkalmas lesz arra is, hogy kihúzza a bárányt a mélységből Jákob számára. Köntöst is vitt a mezítelen számára, és a Szamár oldalán 5 napra való eleség himbálódzott a menekvés napjaira a testvérek elől, akiket el akart árulni és a hamuba buktatni, Lehajtott fővel vallotta be ezt magának, míg éj idején a sírhoz lopódzott. Ilyen rosszat cselekedett hát a nagy Rúben, amikor jót tett. Mert hogy Józsefet megmenteni jó és szükséges, ennek bizonyosságával el volt telve a lelke. És ha rossz és önző vele járt, számolni kellett ebben is, az élet keverte így. És Rúben a rosszat is jóra akarta fordítani. Bízott magában. Majd ha ismét ott áll dicsőségesen az atya előtt, és ismét ő lesz az elsőszülött, akkor majd megmenti a testvéreket is, és megszabadítja őket szorultságukból. Súlya lesz akkor szavának, és ő arra fogja azt felhasználni, hogy mentséget keressen a testvérek számára, és a bűnt megossza mindnyájuk között, az atyát is beleértve, úgyhogy nagy megértés és kölcsönös megbocsátás lesz a vége, és az igazság uralma örökké tart. Így próbálta Rúben csillapítani zakatoló szívét, és vigasztalni magát tette indítékainak életkavarta zavaráért. És amikor a lejtőzés a kút falához ért, körülnézett előbb, hogy nem látja-e valaki, aztán fogta a kötélhárcsót és a köntöst, és befelé fordított lábbal lebotorkált a lépcső romlott, fügebozóttal benőtt fokainak kúthoz. A csillagok besütötték a hasadozott kőpadlót, de a hold nem. És Rúben lenézett maga elé, hogy el ne botoljék, s már levegőt szít szorongó keblébe, hogy folytott sürgető hangon kiáltson, József, élsz-e még? Elragadtatott örömmel várja testvére válaszát, aggódó gondban, hogy válasz nem érkezik. Amikor hirtelen szinte megvonaglott ilyettében, és a bensőséges hívás rekedt félelem kiáltássá lett. Nem volt egyedül idelen. Valaki ült itt, és fehérlőn csillogott a csillagfényben. Hogyan történt ez? Valaki ült a kút mellett, amely fedetlenül tátongott. A kútköve két darabban hevert a kövezeten egymás fölött, és azon ült valaki kis köpenyben, botjára támaszkodva, és szótlanul, álmos szemmel tekintett Rúben felé. Torpanon kicsavart tagokkal állt ott a nagy Rúben, és a jelenésre merett. Olyan zavart volt, hogy egy pillanatra arra gondolt, Józsefet látja maga előtt, aki meghalt, és szellemként ül sírja mellett. De a kellemetlen jelenlevő semmit sem hasonlított Rákel fiához. Halott szelleme sem lehetne így szokatlanul hórihorgas, és emberi belátás szerint ilyen duzzadt nyaka sem lehetne kis fejjel fölötte. De ki gördítette el a követ a kútról? Rúben egyáltalában semmit sem értett. Ki vagy? Dadogta. Egy a sok közül, felelte hűvösen az ülő alak, és finomvágású szája alatt előre dudorodott rendkívül gömbölyű álla. Nem vagyok semmi különös, és nem kell tőlem megijedned. De kit keresel? Hogy én kit keresek? Ismételte Rúben, fölháborodva a váratlan jelenésen. Mindenek előtt azt akarom tudni, mit keresel itt te? Úgy. Ezt akarod tudni. Igazán eszem ágába se jutott volna azt képzelni, hogy itt valami keresni való van. Én őre vagyok ennek a kútnak, azért ülök itt és őrizem. Ha azt hiszed, különös kedvem telik benne, és szórakozásból ülök a porban, nagyon tévedsz. Az ember kötelessége és utasítása szerint tesz, és nem törődik keserű kérdésekkel. Különösképpen ezek a szavak megenyhítették Rúben haragját az idegen jelenléte miatt. Hogy ül itt valaki, annyira nem kívánatos és bosszantó volt számára, szinte jól esett hallani, hogy a férfiú nem szívesen ül itt. Bizonyos bizalmasság alakult ki közöttük. Tehát ki ültetett ide? Kérdezte kevésbé ingerülten. A hely lakói közül való vagy? A hely lakói közül való, igen. Ne firtasd, kitől ered az ilyen megbízás. Sok szájon megy át, és nem sok értelme volna követned útját eredő helyéig. Minden esetre el kell foglalnod helyedet. Egy üres kút mellett, kiáltotta Ruben folytottan. Az bizony üres, felelte az őr, és fedetlen. Tette hozzá Ruben, és fölindultan remegő ujjal mutatott a kút szájára. Ki hengerítette el a követ a kútról? Talán te? Az ember mosolyogva nézett végig magán, az újatlan vászonruhából kinyúló karján, amely kerek, de gyönge volt. Nem, csak ugyanez nem volt férfi kar, mely fedőt hengerít, sem oda, sem tova. Sem oda, sem tova, mondta az idegen mosolygó fejrázással, nem hengerítettem a követ. Az előbbit tudod, az utóbbit látod. Mások kínlódtak vele, és ha a kő, amelyen ülök, még helyén volna, egyáltalán nem kellene itt őrködnöm. De ki mondja meg, hol van az ilyen kő igazi helye? Néha a kút száján. De nem kell-e elhengeríteni, ha üdülést várunk a kút mélyéről? Mit beszélsz? Kiáltotta Ruben kínlódó türelmetlenséggel. Azt hiszem, te csak fecsegsz, és locsogásoddal lopod drága időmet. Micsoda üdülést adhat egy kiszáradt kút, amiben nincs más, csak por meg piszok? Az attól függ, válaszolta az üldögélő nyugodalmasan előre biggyeztett ajakkal kissé fejét oldalvást hajtva. Mit rejtettek előbb a porba, és mit vetettek ölére? Ha élet volt, az százszoros élet és üdülés sarjadt ki belőle, a búzamak például. Te ember! Szakította félbe Ruben reszkető hangon, és megrázta kezében a kötélhárcsót. A József számára hozott köntös karján csüggött. Elviselhetetlen, hogy csak ülsz itt, és hogy olyan elemi dolgokról beszélsz, amiket anyja ölén tanul meg a gyermek, és mindenkinek a kis ujjában van. Kérlek szépen, igazán türelmetlen vagy, szólt az idegen. S ha megengeded a hasonlatot, olyan vagy, mint a kizúduló víz. Meg kellene tanulnod a türelmet és várást, amely elemi dolog, és mindenkinek tudnia kell, mert aki türelmetlenül tovazódul, annak nincs keresni valója sem itt, sem másutt. Mert a beteljesedés csak lassan halad előre, neki indul, és újra megpróbálkozik, és égen és földön már ideiglenes jelenlétté is valósul. De ez még nem az igazi, csupán csak ígéret és próba. Így hengeredik tovább a beteljesedés fáradtságosan, mint ahogyan a követ hengerítik el, ha nehéz a kútról. Úgy látszik, emberek jártak itt. Azok kínlódtak vele, hogy a követ elhengerítsék. De még soká kell hengeríteni ők. Amíg igazán elhengerül a kút szájáról, s magam is csak úgy szólván kísérletképpen és ideiglenesen ülök itt. Egyáltalán nem fogsz tovább itt ülni, kiáltott föl Ruben. Megértetted végtére? Tűnj el, és lódulj utadra, mert egyedül akarok maradni itt a kútnál, amelyhez több közöm van, mint neked, és ha nem szeded nyomban a lábad, majd én odább segítelek. Nem látod-e, csenevész karú, aki helyett másoknak kell hengeríteni, és aki csak ülsz itt és bámészkodol, hogy Isten olyan erőssé tett engem, mint egy medvét, és hogy azon kívül még kötél is van a kezemben, ami sok mindenre jó. Na ugorj, és tűnj el, vagy nyakad közé cserdítek. Ne nyúj hozzám, mondta az idegen, és hosszú kerekkarját kinyújtotta a haragvó felé. Gondold meg, hogy én a hely lakói közül való vagyok, és avval az egész helyjel meggyűlik a bajod, ha kezet emelsz rám. Nem megmondtam-e, hogy engem ide ültettek? Eltűnhetnék könnyedén, de az kellene még csak, hogy a te parancsod szerint cselekedjem, és megszegjem kötelességemet, amely foglalkozásommá teszi, hogy itt üljek és őrködjek. Ide jössz a köntösöddel, meg a köteleddel, és nem veszed észre, milyen nevetségessé teszed magad, amikor ekkora felszereléssel vonulsz ki egy üres kúthoz, amelyet magad is üresnek mondottál. Kútnak üres, magyarázta Ruben hevesen. Üres, mert víz nincs benne. Mindenképpen üres, felelte az őr. A verem üres, amikor jöttök. Ekkor Ruben nem állta tovább, hanem odarohant a kúthoz. Fölébe hajolt, és folytott sürgető hangon lekiáltott a mélybe. Fiú, pszt, élsz-e? És erőben vagy-e még? A kövenülő mosolyogva csóvált a fejét közben, és részvéttel csettintett. Sőt, majmolta Rubent, ő is ezt mondta. Fiú, pszt, és ismét csettintett. Ide jön, és az üres kútgödörrel beszélget, mondta azután. Micsoda esztelenség? Itt nincs semmiféle fiú, ember, se közelben, se távolban. Ha volt is itt, elhagyta helyét. Hagyd már ezt a bolondozást, hogy itt állsz nagy felszereléssel, és az üres kútba beszélsz. Ruben még mindig a mélység fölé hajolva állt, amelyből nem kapott választ. Irtózatos, nyögött föl. Meghalt, vagy eltűnt? Mihez kezdjek most? Ruben, mit kezdesz most? És egyszerre kitört belőle minden fájdalma, minden csalódása, minden félelme. József, kiáltotta kétségbe esettem. Meg akartalak menteni téged, és kiszabadítani a veremből erős karommal. Ím itt a létre, itt a köntös tested számára. József, hol vagy? Ajtód nyitva áll. Elvesztél. Elvesztem. Hová legyek, ha te tova tűntél? Elloptak, vagy meghaltál? Ifjú! Helybeli férfiú! Kiáltotta határtalan nyomorúságában. Ne ülj itt bárgyún a tolvajmódra elhengerített kövöt, hanem adj tanácsot, és segíts nekem. Itt volt egy fiú, József, testvérem, Rákel gyermeke. Testvérei meg én mi vetettük ide 3 nappal ezelőtt Gőgének büntetéséül, de atya várja őt. Föl sem lehet mérni, hogy milyen nagyon várja, s azt mondják majd neki, hogy oroszlán marcangolta szét a bárányt, hanyatt esik. Azért jöttem ide kötéllel és ruhával, hogy kihúzzam a fiút a kútból, és elvigyem az atyának, mert vissza kell kapnia. Én vagyok a legidősebb fiú. Hogyan lépek az atya szem elé, ha fiú nem tér vissza, és hová legyek? Mondd, segíts nekem, ki hengerítette el a követ, és mi történt Józseffel? No látod, mondta az idegen. Amikor leszálltál ide a kúthoz, kedvetlenül fogadtad jelenlétemet, és bosszankodtál, hogy itt ülök a kövön. Most pedig tanácsot kérsz tőlem, és vigasztalást. Nagyon helyesen teszed. És talán éppen te vagy az, aki miatt ide ültettek engem a verem mellé, hogy magot vessek értelmedbe, az csöndesen magába zárja a csírát. A fiú nincs már itt, azt láthatod. Háza nyitva áll, elhagyta, nem látjátok többé. De kell valakinek lenni, aki a várakozás csíráját megőrzi. És mivel te jöttél ide, hogy megmentsed testvéredet, te leszel ez a valaki. Mire várhatok még, ha József tova tűnt, ellopták és halott? Nem tudom, hogyan érted azt, hogy halott. és hogyan érted azt, hogy eleven?